Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Lányi András író, filozófus, témánk a római parti gát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják, amit pénteken délelőtt rögzítettünk. Ugye azt valószínűleg mindenki tudja, nem csak a hallgatóink a vételkörzetben, hanem az országban, hogy van egy vita a római parti gát, mobilgát ügyében. Tarlós István főpolgármester is ennek talán ez egyik legújabb fejlemény, hogy Tarlós István főpolgármester nemrég bejelentette, hogy ő maga fogja kezdeményezni a fővárosi közgyűlésben, hogy legyen egy helyi névszavazás ez ügyben. Mit gondol erről?
Egy népszavazási kezdeményezés már a kúriánál van, mert hogy a választási bizottság már elutasított egyet, ameddig a fellebbezést a kúria el nem bírálja, addig a választási bizottság be se fogadhatja Tarlós István kezdeményezését, ha ugyan a fővárosi közgyűlés megszavazza ezt az ötletet. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a főpolgármester népszavazást akar, hiszen ő is tudja, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy még a választások előtt erre sor kerülhetne. Szerintem időt akart nyerni egy olyan ügyben, ami kezd elmérgesedni, ahol az általa és a fővárosi közgyűlés által elfogadott álláspontot egyre több olyan támadás éri, ami úgy tűnik, hogy kivéthetetlen.
Mielőtt arról beszélnénk, hogy jutott ideig ez az ügy, és egyáltalán mikor kezdődött, hogyan, honnan kezdődött, egy picit maradjunk a népszavazásnál. Azt mondta Tarlós István egy nyilatkozatában, hogy ő ugyan akkor kezdeményezni ezt a népszavazást, de azt gondolja, hogy lehet, hogy az ellenzőknek ez nem biztos, hogy jól jön. Ön hogy látja ezt? Tehát, hogy egy népszavazás ugye az segítene ezt ebben az ügyben ön szerint?
Hát nekünk jól jön, mert a közvélemény kutatások szerint Budapest lakóinak többsége ellene van annak, hogy feláldozzuk a római partot. Más kérdés, hogy egy ilyen bonyolult ügyben a népszavazás kimenetele mindig azon múlik, hogy ki milyen tájékoztatáshoz jut. A fővárosiak többségének az ügy egy csomó részletéről fogalma sincsen, talán az egész ügyet sem értik, hogy mit kell ezen ennyit balhézni, és miután a kormánynak, vagy egy kormányzati szereplőnek, fővárosnak nyilván behozhatatlanok a kommunikációs előnyei, így mi sokkal kevesebb lehetőséghez jutunk, hogy elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Szerencsére a sajtó érdeklődése azért az utóbbi időben megtisztelt bennünket, azon többször is alkalom nyílt. Erre én remélem azt, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a fővárosiak megértsék ennek a nem, az alapjába véve nem annyira bonyolult ügynek a tétjét.
Épp ezt akartam öntől kérdezni, ugye itt egy árvízvédelmi lépésről, egy létesítményről van szó. Ez látszólag vízügyi szakembereknek a dolga. Döntsék el, hogy hol legyen. Miért nem ennyi egyszerű a kérdés?
Mert nem egy árvízvédelmi kérdésről van szó. Budapest egy nagyon fontos, közkedvel, természeti értékekben gazdag részének, a római partnak a jövőjéről hozunk döntést. Ez egyáltalán nem műszaki kérdés, ez egy városrendezési kérdés, amiben elsősorban az ott lakóknak és Budapest polgárainak van illetékessége. A árvízvédelmi szempontból az, hogy mi a jó döntés, vagy mi a rossz döntés, azt nem a mérnökök döntik el, ők a megoldásthoz értenek, de hogy mi a cél, mit akarunk bevédeni, milyen jövőt szánunk annak a területnek, ez eldönti azt, hogy milyen árvízvédelmi megoldást válasszunk. Jelen esetben ez a helyzet. A római part az a Dunának az áttere, hullámtér. Hogyha hullámteret elrekesztjük egy gáttal, megszüntetjük, akkor az ottani vegetáció elpusztul, és nem csak a növények bánják ezt, hanem azok az emberek, akik azért járnak oda, vagy azért költöztek oda, azért építettek ott üdülőket, mert kedvelik ezt a különösen romantikus, hangulatos területet. És akkor ebből valami más lesz, lakótelep lesz belőle, lakóparkokkal fogják sűrűn beépíteni. Tehát ez a döntés, ez egy politikai döntés, egy városrendezési döntés, ezért már ott csalás, csúsztatás van a dologban, amikor a főpolgármester megpróbálja úgy beállítani, mintha egy műszaki problémáról volna szó.
Akkor most utazunk vissza egy picit az időben. Hogyan alakult ki ez a helyzet? Mikor kezdett kialakulni? Tehát mikor látszott az, hogy egyszer majd valamikor lesz egy római parti gátügy?
Hát soha nem látszott. Az, hogy a római part fokozatosan benépesült, az természetes egy nagyvárosban. Ezek az átterek éppen a kedvező természeti adottságaik miatt közkedvelt üdülőterületek. Tehát ide épültek üdülők, csónakházak, vendéglő, kocsmák, mindenféle. Így szeretik azok, akik oda költöztek. Tudták, hogy hullámtérre költöznek, ezért vagy feltöltésre építették a házukat, vagy lábakra építették, vagy a földszinti, az első szinten nincs lakóépület, ott raktár van, csónakház, mit tudom én. Ugye parton az egyik vendéglős mondta, hogy hát mi van, hogyha jön a nagy árvíz? Hát akkor a hűtőszekrényt fölteszem egy magas asztalra. Tehát erre felkészültek. Sajnos közben fokozatosan talán a 90-es évek óta üdülő épület címén elkezdtek lakóépületeket építeni. Hát ezt nem lehet megakadályozni, hogyha valaki az építési engedélyt üdülőre kapja, aztán abban mégis lakni fog, sőt, már eleve úgy építik, sőt, mint látjuk, úgy hirdetik, tehát lakóépületként hirdetik azt az épületet, amire, mint üdülőre kaptak építési engedélyt, akkor ez nem egy jóhiszemű eljárás, és semmiképpen nem következik belőle az, hogy más elbírást élvezne. Mégis a szokásjog alapján egyre elkezdték emlegetni, hogy hát itt milyen sok lakóépület, milyen sokan laknak itt, hogy kerültek oda, bocsánat, hogy ezek árvízi védelmet érdemelnének, és miután ehhez, beszéljünk magyarul, eléggé jelentős üzleti érdek fűződött. A telkek felértékelődnek, hogyha ez már nem csak üdülő, hanem lakóépületek, az olcsó, elhanyagolt, jelenleg olcsón felvásárolható elhanyagolt ingatlanok hirtelen értékessé válnak a telkek, úgyhogy volt olyan üzleti nyomás, ami hol a fővárost, hol a kerületet abba az irányba befolyásolta, hogy lássanak hozzá a római part árvízvédelméhez. Kinn a parton valahol meg kellett oldani, hiszen a Nánási út királykútja vonalán a hagyományos árvízvédelmi fővonal, ami ugye jóval beljebb van, az egy kicsit ideiglenes jellegű volt, valójában egy alkalmi gát tölti be ott, egyébként egész jól tölti be, hibátlanul tölti be a szerepét évtizedek óta, mutatván, hogy az árvízvédelemnek a természetes helye, az ott van az a Nánási út királykútja vonalán. Na jó, de akkor mi lesz a parton üdülőkkel, akik januártól decemberig üdülnek a parton, mert hogy ott lakóépületeket használnak.
Mennyien egyébként ezt lehet tudni? Tehát, hogy mennyien élnek abban a zónában, amiről beszélünk?
Én pontosan nem tudom, pár száz család. De mondom, ennek a pár száz család többségének valószínűleg kínosabb volna, hogyha ez a számukra kedves terület, mondom, lakónegyeddé alakulna, mint hogyha 10 évenként meglátogatja őket a Duna. Úgyhogy nem pár száz ember érdeke, ennél valószínűleg jóval kevesebben vannak azok, ez ki is derült a különböző nyilvános egyeztetéseken, vitákon, fórumokon, jóval kevesebben vannak azok, akik követelik, hogy az árvízvédelmi fővonalat helyezzék ki a közvetlen a partra, hogy ez a néhány ingatlan, vagy néhány tucat ingatlan is megfelelő védelmet kapjon. Akik hangoskodnak, azok inkább üzletemberek, szállodatulajdonos, lakóparkok építői, és ők szorgalmazzák ezt a megoldást, ami ellen elsősorban az szól, hogy elkerülhetetlen a part élővilágának a feláldozásával jár. Másodszorban az szól, ezt mi nem is tudtuk előre, kiderült, hogy ez a mobilgát megoldás, ez aránylag a legkockázatosabb árvízvédelmi eljárás, tehát sem ők maguk a parton élők, sem a beljebb lakók nem bízhatnak abban, hogy teljes értékű árvízvédelemhez jutottak, hogyha ez épül meg, szemben a biztonságosabb, egyszerűbb, olcsóbb műszaki megoldással a Nánási út királykútja vonalán.
Tehát akkor gyakorlatilag azt mondja, vagy önök azt mondják, hogy itt alapvetően egy üzleti nyomásra lett ez az ügy. Tehát igazából ez van inkább a mögött, mint valamiféle árvízvédelmi megfontolás.
Ezt kell mondanom, mert az árvízvédelmi megfontolások csak akkor jönnek számításba, ha valóban úgy gondoljuk, hogy a hullámtéren élőket meg kell védenünk. Ez ügyben pedig Orbán Viktornak adok igazat. 2013-ban azt mondta, hogy aki áttérre építkezik, annak az életét meg kell mentenünk, ha jön a nagy víz, de hát a vagyonát, azt saját kockázatára helyezte oda.
Volt egy címezés, de egyébként mondjuk az elmúlt, nem tudom, 50 évben, vagy 60 évben, vagy amióta vannak feljegyzésünk az árvizekről, hányszor volt olyan magas a Duna, hogy ezt a területet meg kell védeni, hogy ott van?
Én ugye, úgy emlékszem Koncsos professzor tanulmányából, hogy körülbelül 10 évenként van olyan nagy víz, ami átlépi a Nyúlgátot, ami jelenleg is a parton van, és meglátogatja a Nánási útig terjedő területet.
Beszéljünk arról egy picit, vagy próbáljuk meg a rádióban elmondani, hogy mi ez a mobilgát. Ugye ön író és filozófus, tehát ön sem vízvédelmi szakember, és én sem, de nyilván tudja, hogy miről van szó. Mi az, amit valahol fel kell építeni, vagy amit valahol terveznek felépíteni? Mit kell, hogy kell ezt elképzelnünk?
Igen. Hogy mit kell felépíteni, az attól függ, hogy hová építjük, mert az említett, tehát a hagyományos védvonalon egy méternél nem magasabb beton mellvéd elég lenne ahhoz, és egy kicsit meg kéne erősíteni ezt a mondom ideiglenes gátat, és már meg is lenne a nagy vizek ellen is a védekezés a Nánási királykutya vonalon.
Ahol most is látszik ugyan nyomvonal, tehát látszanak olyan létesítmények, ami utal arra,
persze,
hogy ez a...
Hát aki emlékszik az utolsó nagy vizet, tudja, hogy hova hordták a zsákokat, és hol védekeztek. Ott ez nagyon jó kiállt eddig a próbát. Ha levisszük a partra, ami jóval alacsonyabban fekszik, akkor nyilván sokkal magasabb építményt kell előállítani ahhoz, hogy ugyanez a nagy víz ne törjön át. Ez az építmény, hogy mégse látszólag ne tegye teljesen tönkre a partot, hát furcsán venné ki magát egy nem tudom 5-6 méter magas gát, képzelje el két emelet magas gát mögé eldugni a római partot. Erre találták ki a mobilgátos védekezést, ami azt jelenti, hogy békeidőben ott csak egy kis beton mellvéd emelkedik egy a jelenleginél valamivel magasabb földgát, rajta egy kis betonmelvéd, és ezen a betonmelvéden, nem tudom hány méterenként, 3 méterenként, mindegy, van egy betonoszlop, és kész. És ha jön a nagy víz, akkor ezt az egy olyan 5-6 nappal előre biztosan lehet tudni a Dunán, akkor oda rohannak a vízügyesek, sok száz teherautó, sok száz ember, és elhelyez a beton oszlopok közé behelyeznek ilyen 3 méter magas, 3 méter széles alumínium lemezeket, vastag lemezeket, ami tökéletes vízzárás biztosít. Kivéve, ha a teherautó felfordul, hogyha a munkás rosszul illesztette be, kivéve, hogyha a havária a Dunán olyan nagyobb fatörzseket, egyebeket hoz, ami esetleg valahol ez bedönti, vagy rázuhan egy fa. Tehát ha nincs baleset, ha mindenki időben dolgozik, akkor ez árvízi védelmet biztosít. 3,5 kilométer hosszúságról van szó, egy hatalmas sodrású Európa egyik legnagyobb folyója mellett. Ez nincs kipróbálva, ezért mondta Koncsos professzor, hogy azért ez egy emberkísérlet, mert hogy ez tényleg beválik-e, másút kiválóan bevált a mobilgát, nem erről van szó, de hogy ilyen hosszan, ilyen magasan, ez a 3 méter egy szokatlan magasság, egy ilyen bádoglemez, bocsánat, alumíniumlemez esetén, ez azért kockázatos. Aztán kiderültek ennél nagyobb bajok is, tehát most világos, hogy mit látunk a parton ilyenkor. Ennél nem kisebb, talán nagyobb kockázatot jelent az, hogy a sajátos helyi vízföltani viszonyok miatt annak a gátnak, amit építenek, ugye van egy alépítménye, ezt bemosódhat, alámosódhat, amikor jön a nagy víz, akkor a szivárgás kimoshatja azokat a homokszemcséket, a kavics az megmarad, a homokszemcséket kimoshatja, hát olyan üregek keletkeznek a gát alatt az alépítményben, ami egy ponton a gátnak az összeroppanásához vezethez. Ezt nevezik talajtörésnek. Most, hogy ez van vagy nincs, ez olyan műszaki számításokon múlik, amiket minden esetre először el kellene végezni. Számos vezető műszaki szakember, például a Műegyetem vízközmű tanszékének a vezetője, aki ez a leginkább ért, azt mondja, hogy ez egy vállalhatatlan kockázat, meg igencsak fönnáll az esete a talajtörésnek. Ugyanígy vélekedik az Amerikából hazatért Bogárdi professzor, Simon Fizoltán, a kiváló geofizikus Timár Gábor szólalt meg újságcikkben, azt hiszem, vagy valamelyik médiában ez ügyben. Majd kiderült egy másik vízépítő mérnöknek a tanúságtételéből, hogy az a Tértim Kft., amely ezt az egészet megtervezte, és amely szavattól kezeskedik a biztonságáért, ez már egy hasonló gátépítéssel befutcsolt Nagymarosnál nem is olyan régen, talán tavaly, ahol bizony az általuk tervezett gátot a Duna elmosta. Mert a papír türelmes, a Duna viszont nagyon erőszakos tud lenni, főleg nagy víz idején. Tehát a kicsit sok a kockázat.
Ezeket az érveket hol és milyen formában mondták el a gátat, a partmenti gátat ellenzők először? Tehát hol volt az első találkozás a két oldallal? Tehát a partmenti gátat támogatók és az ellenzők között?
Igazi találkozás alig volt közmeghallgatásokon és hasonló egyenlőtlen helyzetekben, ahol a tervezők vagy a polgármesterek, hol a kerületi, hol a fővárosi, tájékoztatták a lakosságot, és akkor felálltak és tiltakoztak a civilek. Ez nem igazi találkozás. Vitára, szakmai vitára, tudtommal egyetlen egyszer sem került sor a dologban, sok éve húzódik az ügy, ez az egészben a legnagyobb baj egyébként. Na most a történt a nyáron az...
Bármint, hogy sok éve húzódik, vagy hogy nem volt találkozás?
Hát sok éve fennforog a téma, a főváros hol így dönt, hol úgy dönt, de az, hogy a különböző alternatív megoldásokat képviselő városrendezők, urbanisták, vízépítőmérnökök és egyebek leültek volna, és egy konferencián megvitassák, ahogy az komoly emberekhez illik, erre nem volt alkalom. Arra, hogy a különböző meggyőződési lakossági csoportok, civil csoportok nyilvánosan érvelhessenek, erre se volt. Mindig hol mi, gátellenzők, rendezünk rendezvényeket, és ott baromira nekünk van igazunk, hol a másik oldal, és ott meg nekik van igazuk.
Furcsa. És mi nem járnak egymáshoz?
Hát a kérdés jogos, előfordulnak ilyen fórumok, tehát voltam magam is ilyen fórumon, ahol történt ilyen vitatkozás, ez sajnos semmit nem döntött el, az itt elhangzó érvek nem kerültek semmilyen hivatalos fórumon mérlegelésre. Idén nyáron volt az első eset, amikor Tarlós István azt mondta, Isten tudja, miért engem választott ki erre a szerepre, aki az ügynek addig egyáltalán nem voltam résztvevője, hogy ha a civil oldal egy megfelelően, szakmailag megfelelően megalapozott anyagot elő tud állítani, akkor ezt beviszi a közgyűlés elé. Valószínűleg úgy gondolta, hogy erre megfelelő szakembereket nem találunk, legalábbis műszaki vonalon nem, de szerencsére ez sikerült, mellénk álltak, és elkészült egy szakanyag. Ezt mi sajtótájékoztatón bemutattuk, a médiában sok helyen ismertethettük. Vita helyett Tarlós, aki a szakmai vitát hiányolta, ennek nagyon örültem, ezért is álltam kötélnek, de a vita megint elmaradt, hanem a tervezővel és a fővárosi csatornázási művek igazgatójával, a kivitelezővel iratott egy ilyen rövidke választ a mi javaslatunkra, amely ezt komolytalannak, megalapozatlannak minősíti. Hát ők védik a mundérbecsületét, nem nagyon tehettek más, mint hogy védik a mundérbecsületét, valamint a Tarlós a saját alkalmazottaival iratott egy választ. Ez még mindig nem a szakmai vita. Mi erre a válaszra nagyon tüzetesen és pontosan megválaszoltunk újabb tanulmányokban, komolyan vettük a kifogásokat és ellenvetéseket. Ez már a sajtón sem nagyon jött át, ez az a pont, ahol a média azt mondja, hogy oké, ez most már nekünk túl szakmai, én ezt megértem. És erre már Tarlós a fülebotját sem mozdította, pedig a legfontosabb mondani valónk éppen az, hogy bocsika, ez nem műszaki, nem mérnökök vitája, hanem közügy, és hát legalábbis egy városrendezési vita, amelyben szegény mérnökemberek nem illetékesek, hanem az urbanisták meg a városatyák az illetékesek, tessék nekik velünk leülni. Hát erre inkább azt mondta, hogy na jó, akkor inkább legyen népszavazás, de ezt a vitát úgy látszik elkerülni igyekszik.
Mielőtt tovább mennénk is, miután ön is utalta arra, hogy nem tudja, hogy Tarlós István miért választotta önt címzettként, amikor azt mondta, hogy ha van az ellenzőknek egy komoly szakmai javaslata, akkor önnek mi a kapcsolata az üggyel? Hiszen önt ugye írófilozófusként mutattam be, tehát ön sem vízépítőmérnök.
Enyhén
szóval. Ezt magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy miért pont önül itt.
Nézze, a Dunakörtől, tehát a bős-nagymarosi kérdéstől kezdve számos környezetvédelmi kérdésben, mint civil környezetvédő részt vettem. Az egyetemen egy humán ökológia mesterszakot alapítottam, ahol politikai ökológiát és ökofilozófiát tanítok, volt közöm mozgalmakhoz. A római parton évek óta aggódva nézem, mint a partot kedvelő ember, aki oda rendszeresen kijár, aggódva nézem, hogy mi készül ott. Tavaly ősszel már türelmetlenségemben barátaimmal plakátokat helyeztünk el, mert a helyi civilek részéről volt, hogy a plakátozás nem akart elindulni. Gondoltam ezt a sok ezer embert, aki ott hemzseg a római parton, legalább tájékoztatni kéne, hogy mi készül, és akkor ilyen jól mutató kis plakátokat helyeztünk el a fákon jó magasan, létrán, hogy ne lehessen ön könnyen leszedni őket. De őszintén szóval ennyi volt az egész közöm a dologhoz. Engem jött a legnagyobb meglepetésként, amikor idén nyáron Tarlós István felhívott telefonon. Mi nem ismertük, odaig nem ismertük egymást.
Akkor egy picit menjünk oda-vissza, hiszen amikor beszélgetünk arról, és ön beszélt arról, hogy mik a legfontosabb kockázatok vagy agályai kezügyben, akkor szóba kerültek műszaki kérdések is. Önök szerint, amikor dönteni kell ennek a területnek a sorsáról, amiben van árvízvédelmi kérdés is, akkor mi a sorrend, milyen szinten kell, hogy beszéltünk politikáról, szakmáról, társadalomról, helyiek, emberekről, mi a sorrend önök szerint egészséges módon?
Először az időbeli sorrendet mondom, ha nem haragszik, ezt úgy hívják, hogy társadalmi tervezés, és azt jelenti, hogy a döntés előkészítés folyamatának nem a végén vonják be a partnereket, amikor megszületett a döntés és a vita ettől ilyen áldatlan presztízs harccá változik, mint most is, hanem rögtön az elején leültetik egy asztalhoz a különböző társadalmi csoportok, szakmák és vélemények képviselőit, mindvégig tekintettel vannak a különböző érdekek, vélemények, meggyőződésekre, és akkor azok elkezdenek közeledni. Összeszoknak. Még nincs jóvá tehetetlen döntés, még nem érzi egyik a másikát, hogy az egzisztenciális fenyegetés jelent a számára, és akkor a vélemények még tényleg figyelembe vehetők. Most mi fordítva csináljuk. Tehát időben a dolog nagyon el lett rontva. Logikailag először el kell döntenünk, hogy milyen jövőt szánunk a római partnak, és utána kérdezni a szakmákat. A Róma part jövője városrendezési, politikai, szociológiai kompetenciákat igényel, esetleg ökológiait, hogy valóban olyan értékes-e ez a vegetáció, mitől olyan értékes. Ha ez megvan, tehát tudjuk, hogy mi ezt meg akarjuk őrizni egy ilyen rekreációs célú természeti értékekben gazdag területnek, akkor más árvízvédelmi, más műszaki megoldás jön. Ha azt mondjuk, hogy itt az elsődleges cél, hogy biztonságos lakásokat lehessen építeni, megint más műszaki megoldás következik. Tehát ebből adódik, hogy először a társadalmi kérdés, utána a mérnöki kérdés.
Lányi András, író, filozófus az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.